Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat a Fülke mai külön kiadásában. Én Lentár Balázs vagyok, a hvg.hu újságírója.
Én pedig Kovács Várint, és én is szeretettel köszöntök minden kedves nézőt.
A Most vagy soha című Petőfi filmmel, ahogy Rákai Filip producer is fogalmazott, lezárult egy fejezet a NER filmművészetében.
Most arra elég egyértelműen látszik, hogy merre halad a kultúra az Orbán rendszerben, és az is, hogy milyenek ezek a nagyon erősen támogatott magyar filmek.
De hogyan lehetne ezt jól csinálni? A mai adásunkban két történésszel és két filmes szakemberrel fogjuk megvitatni a történelmi filmkészítés legfontosabb dilemmáit.
Hamarosan csatlakozik hozzánk Deák Kristóf, Oscar-díjas filmrendező, és Tóth Barna, filmrendező forgatókönyvíró.
Valamint Herman Róbert, Széchenyi díjas történész, és Háner Péter, a Rubikon intézet főigazgatója.
Maradjatok velünk! Köszöntjük tehát a stúdióban Tóth Barnát.
Sziasztok!
Deák Kristófot.
Szervusztok!
Herman Róbertet.
Szervusztok!
És Háner Pétert.
Üdvözlöm a nézőket!
És valójában nem emiatt a film miatt hívtuk össze ezt a beszélgetést, de nyilván megkerülhetetlen most a Most vagy soha. Egyrészt, mint a legújabb magyar történelmi film, másrészt, mint a valaha készült, legdrágább, legnagyobb állami támogatásban részesült magyar film. Megnéztétek már, meg fogjátok nézni, miért érdekel, miért nem érdekel?
Hát én már megnéztem március 16-án, ugye ezzel a korszakkal foglalkozom, tehát hogy tetszik, szakmai kötelesség is.
Meg fogom nézni én is, feleségem mindenképpen látni kívánja.
Nekem jövő szerdán már regisztráltam, a fiam gimnáziumában lesz egy vetítés, és ott fogom a gyerekeimmel megnézni.
És volt ilyen a kötelező ajánlás, vagy teljesen opcionális?
Opcionálisnak tűnt, egy e-mailt kaptam, ahol regisztrálhattam, és megvolt a nem opció is.
Én láttam, én a bemutatóra elmentem, mert nagyon kíváncsi voltam szintén szakmailag. Nekem egy jövőbeni tervem van, ami körülbelül ebben a korszakban játszódik, és hát a kiegyezés környékén, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy mit tettek le a kollégák az asztalra.
És meg is letett a film?
Egyébként most tök mindegy, szakmailag egy csomó érdekes megoldás volt benne, meg egy csomó tanulság is, hogy hogyan lehet, mit tudom én, díszleteket használni például. Szakmai szempontból nagyon érdekes volt, és nem bánom, hogy láttam.
Érdemes volna picit talán hátrébb lépni ettől a Rákai féle univerzumtól, és nem csak arról beszélni, hogy milyen az aranybulla, vagy hogy milyen ez most, milyen a most vagy soha. Inkább arról fussunk talán egy kört, hogy milyen a jó történelmi film. Mitől tudunk valamit történelmi filmnek nevezni? Lehet-e például történelmi filmet csinálni a rendszerváltásról, vagy akár a 2006-os tüntetés sorozatról?
Igen, tehát a történelmi film a magyar közbeszédben az eléggé, hát nagyjából ez jelenti kb. 48-as forradalom, az úgy történelem, miközben hát igen, a rendszerváltás is történelem. Én még el is jutottam 12. osztályban, nekem olyan töri tanárom volt, hogy tanultuk töri órán, de valahogy mintha nem erre gondolnának az emberek, amikor azt mondjuk, hogy történelmi film.
Hát talán nem állt egy kicsit eltávolodni időben az eseménytől. Ha gondolok, hogy mondjuk a 20. század nagy fordulatai 17-33, ha azonnal filmet csinálnának róla, akkor még nem lehet tudni azt, hogy mi lett ennek a következménye. Tehát némi történelmi táblat azért nem állt.
Hát én azt gondolom, hogy valahogy így az atmoszférának a hitelességét kell elsősorban megteremteni. Tehát én nem vagyok annyira szigorú abban a tekintetben, hogy mindennek stimmelnie kell, minden pontosan úgy történjen, ahogy ezt most a források alapján ismerjük, de hogyha a maga az atmoszféra nem hiteles, tehát hogyha úgy érzem, hogy deklamálnak, de nem beszélnek benne igazából, és hogy nem érzik át a konfliktusoknak a lényegét, illetve hogy legyen valami konfliktus is attól film többek között, akkor az nem más, mint egy ilyen megfilmesített képregény, vagy egy kifestőkönyv.
Én is azt hiszem, hogy drámának kell lennie. A kedvenc történelmi filmjeim, ha Andrzej Wajda Légiójára gondolok például, vagy Visconti Páradocára, azok elsősorban emberi drámák, mellesleg pedig a történelmi háttér is olyan aprólékosan pontos, hogy a Páradocban még a bálon a mellékhelységnek a éjjeli edényeit is látjuk egy pillanatra, tehát minden apró részlet benne van, akkor az ember azt mondja, hogy ez igen.
Gondolkodtam el ezen a kérdésen egy picit, hogy hol van a határ, hogy egyáltalán történelmi filmnek lehessen valamit nevezni, és például én egy ilyen jellegű dolgot csináltam, eddig az volt a Foglyok című tévéfilmem, Azt hiszem, hogy bátran annak nevezném, mert kapcsolódik is olyan fordulópontszerű történelmi eseményekhez, amikről valamennyire már van valamilyen konszenzus, tudjuk, hogy fontos pont, így a Recski szökés például, és az, hogy hogyan tudódott ki az, hogy Recski egyáltalán létezik. Tehát, hogy megvan az a pici kapcsolat, de tulajdonképpen ez egy nagyon emberi sztori, egy családnak a sztoria, úgy is találtunk rá, hogy egy orál história archívumban mesélte el ugye akivel történt, tehát húha. De közben meg a másik oldalon az igazi történelmi film nekem, vagy nekem, ha már itt elkezdjük mondani a kedvenceinket, akkor nekem a Mások élete az az egyik óriási nagy kedvencem, és valahol abban meg is van az, ami szerintem a lényege a dolognak, hogy bemutatni valamit, amiről van egy konszenzus, vagy alakulóban van egy konszenzus, hogy körülbelül hogy nézett ki, és ezt megnézni egy teljesen más oldalról, egy olyan oldalról, ez esetben mondjuk ugye a Stasi ügynöknek az oldaláról, amivel olyan gondolatokat és érzelmeket kezd el a néző tudni érezni, amiket soha nem gondolt volna, hogy valaha is fogom sajnálni azt a Stasi ügynököt, vagy átérezni azt, hogy pontosan milyen dilemmával szembesült ott, amikor ugye beleszeret a nőbe, akit megfigyel gyakorlatilag. Tehát, hogy ezek azok az érdekes dolgok, a nézőpontok, ami a történelmet, ami ugye sok-sok kis egyéni nézőpont eredője talán, amiből összeáll egy konszenzus, ez egy ilyen egészen alsó szintről valami más szögből meg tudja fogni egyéni érzelmeken keresztül.
Másik ilyen film, ha már német filmeknél vagyunk, a Goodbye Lenin. Szinte egy lakott repi lakásba játszódott, és fantasztikusan fölidézett egy korszak.
Hát az egy dráma is, de hát azért ez egy vígjáték is, nagyon-nagyon jó.
Igen, és érdekes, vagy nem érdekes, hogy két német témájú film merül fel, mert ez valahogy egy ilyen közhely a filmezés, vagy de becseg a németek, azok mennyire jól szembe tudnak nézni a múltjukkal, és ilyen jól kezelik ezt, amit egyébként beszéltem olyan német történésszel, aki azt mondta, hogy ez hülyeség, és ez egyáltalán nincs így, de attól még valóban nagyon jó német példákat lehet sorolni.
A másik véglet németeknél a Bukás, a viszont olyan pontosan bemutatta azt a korszakot, elfogadtuk, hogy az a színész ott Hitler. Nagy ritkán ez is megesik a filmekben, színész játékon sok múlik. A másik ilyen, amit én számomra meggyőző volt, a Tábornok címen forgalmazott Patton. A Pattonról készült film. Ott elhittük, hogy George C. Scott az maga Patton. Sok múlik a színészen.
Hát a másik ilyen az a kicsikét visszaugrunk pár évszázadot a történelemben, ugye az HBO által gyártott Róma sorozat, ahol Julius Caesarról lehetett tökéletesen elhinni, hogy ez a színész, aki ott van, az nem egy színész, hanem maga Julius Caesar. Elképesztően fantasztikus alakítás nyújtott. De ha már szóba került az, hogy kell konfliktus, kell dráma a filmekbe, hogy azok működni tudjanak, hol van az a határ, ahol azt mondjuk, hogy eddig is ne tovább. Tehát meddig lehet az izgalmas dramaturgiai fordulatok oltárán feláldozni mondjuk a történeti hitelességet? Csak hogy konkrét példákat hozzak. Óriási közönségsiker a Rettenthetetlen. Óriási közönségsiker a Gladiátor. Mind a két film esetében nagyon sok haját tépő történésszel lehet találkozni, hogy mennyire hiteltelen az egész történet, hogy a Mel Gibson által megszemélyesített karakternek az ég ott egy világon semmi köze nincsen a történelmi William Wallace-hez, vagy hogy a Gladiátornak a történeti hitelessége kimerül annyiban, hogy Marcus Aurelius valóban császár volt, és valóban Commodus követte, aki nagyon szerette a Gladiátor játékokat, és nagyjából itt a történeti hitelesség véget is ér.
De hogyha újabb és közelebbi példát akarunk, a Besugó című magyar sorozat, és olyan volt, hogy arról is hónapokig ment a vita, hogy na de azért az, meg azért ott úgy, meg azért az nem biztos, hogy...
És azon nem csak történészek idegesítették föl magukat, hanem azok is, akik átélték azt a korszakot, és valami teljesen más tapasztalat.
A Gladiátorra, hogy a kevésbé.
Sokkal felháborítóbb dolgokat is lehet mondani, még ennél, bocsánat, akkor már bedobom az én kedvencemet is. Van egy propagandafilm, ami abszolút nem titkoltan ilyen céllal készült, állami hátszéllel és támogatásra, sőt akaratra, és a legnagyobb közönség és szakmai sikernek számít azóta, és ez a Casablanca című film például. Az konkrétan egy propagandisztikus film, nagyon kevés köze van a történelemhez annak, ami abban a filmen történik, zseniális alkotás, imádom, nagyon sokat tanultam belőle.
Kiváló film. Talán azért, mert a történelmi film elsőbb a film, és nem történelem. Tehát ha mint film magával ragad, mint a Gladiátor, meg a Mel Gibson filmje, akkor megbocsátóak vagyunk. Még szélsőségesebb példát mondok, egy nagyon régi filmet, Abergance Napóleonját, néma filmet, és a legújabb a közül Tarantinónak a Becstelen Brigantik, az semmi köze a történelemhez, mert tudjuk, hogy Hitlert nem gépuskázták le egy francia moziban, a film magával ragad. Tehát én úgy érzem, hogy nincs határ, ha az a film, mint film nagyon magával ragad, akkor mit érdekel a történelem. Ha nem, akkor zavarnak a dolgok.
De közben meg azért mégiscsak külföldi, akár amerikai, hollywoodi példákról beszélünk. Tudnánk ugyanezt mondani magyar filmről? Tehát, hogyha, hát nem tudom, hogy most erről lehet venni megint Rákai
Filipet. Meg a többiet.
De igen, de hogy akár még ennél is közelebb. Tehát, hogyha mondjuk Rákai Filip kijön egy olyan filmmel, ami magával ragadó, mint kalandfilm, mint dráma, és 7 milliárd forintból egyébként egy hatalmas történelemhamisítás, esetleg a mai politika szeleit fújja, akkor is tudnánk azt, hogy nem baj, mert tök jó film volt. Vagy ez azért kell ez a távolság?
Szerintem tudnánk azt mondani, ha tök jó film volt, akkor nem érdekelne, hogy nyerünk Mohácsnál. Tényleg, komolyan. De ezeken már egyáltalán nem zavarnak ezek a... És hogyha meg fölháborodnak mondjuk joggal történészek, vagy tanárok, vagy szülők, vagy bárki, akkor meg ez egy apropó arról, hogy beszélgessünk. És hogyha a gyereknek mondjuk, vagy a fiatalnak tetszett a Gladiátor, vagy bármi, akkor rámegy a neten, és elkezd nézni a korszakló videókat, ahol meg már viszont releváns információkat kapsz. Szóval valamilyen módon ingerelni őket, beindítani, és akkor bármi lehet. Régén a DVD extrákon voltak ilyen valóság összehasonlítása a történettel, most meg már csak egy YouTube keresés, és ott van minden információ. Tehát valamilyen szinten stimulálni őket, akár majdnem azt mondom, bárhogy.
És tulajdonképpen jó is, hogy te válaszoltál, mert ugye a te legutóbbi filmed, az 56-os eseményeket hozza össze a saknovellával, aminek ugye egyáltalán semmi köze nincs egymáshoz, de te mégis összehoztad. Gondolom akkor, amit az előbb mondtál, az tulajdonképpen erre is vonatkozik, hogy bármit meg lehet tenni, ha jó lesz a film.
Hát igen, a Mesterjátszma az egy furcsa elegye volt a dolgoknak, mert Stefan Zweig tényleg egy hajóra helyezte a nácik elől menekülő ügyvédet, és mi ezt Fonyódi Tiborral pedig vonatra helyeztük 56-ra és kommunistákra. Tehát ez a része, ez teljes fedítés volt, de a pszichológiai mechanizmusa egy elnyomó diktatúrának, egy kínzás módszernek ugyanaz. És ha már oda raktuk, és ilyen mondjuk egy papra, akkor én már mindszentében mondjuk beleástam magam, és az emlékiratokból konkrét párbeszédeket, gondolatokat átmentettem a forgatókönyvbe. És ezt le is szoktam nyilatkozni, hogyha lesz ilyen, akkor majd nem tudom, ha lesz egy ilyen videó valahol, ezt szívesen elmondom, mert ez viszont már tényleg érdekes, és ez megint csak az, hogy kinyit egy ablakot, és már valódi tudás, már egy Wikipédia keresés, már egy nem tudom.
És visszatérek az első kérdéshez, te a szónak abban az értelmében, hogy ezt ma 2021-ben Magyarországon használják, úgy beszélsz a Mesterjátszmáról, hogy rendeztem egy történelmi filmet?
Én is gondolkodtam ezen, ez egészen, hogy nekem ez a történelmi film már, mint kifejezés, már egy picit, és nem nyelvészeti műsorban vagyunk, de angolul az period drama, és abban se a történelem, se a film, hanem tehát, hogy ez egy alműfajnak tartom, de veszélyes alműfajnak, igazából nem a történelemnek kell lenni a központban, hanem az emberi drámának. Vagy akár vagy almű, azon belül lehet vígjáték, bármi lehet azon belül, csak hogy kicsit egy ilyen magyar betesinek gondolom ezt a történelmi filmet, tulajdonképpen igen, ez egy címke, de amellett dráma, thriller, stb. Inkább gondolom thrillernek, mint történelmi filmnek.
De ha mondjuk a történeti hitelesség oldaláról közelítjük meg a dolgot, és ugye említetted Péter a Viscontinak a Párducát, ami azért egy érdekes dolog, mert hogy az tulajdonképpen egy regény adaptáció, ugye a Lampedusának a regénye, és innentől kezdve adja magát a kérdés, hogyha egy regényből készítenek egy történelmi filmet, mondjuk akár a Kőszívű ember fiait, hogy magyar témánál is maradjunk, és még korszakból is vágjunk, akkor attól elvárható, hogy történeti hitelességet produkáljon? Mert hát ugye az akár a Kőszívű ember fiaiból is tudjuk, hogy nem ott történt meg az a párbaj, nem azok vívták, és még egy csomó olyan dolgot ki lehet ragadni belőle, aminek van valamilyen köszönő viszonya a valósággal, ezek ugye Jókai nagymestere volt, de hogy a valóságban egyébként tényleg nem történtek meg.
Én ebben megengedő lennék, tehát én azt gondolom, hogy a regény adaptáció az egy másfajta műfaj, bár megjegyzem, hogy éppen a Kőszívű ember fiainál azért sikerült egy nagy időbeli ugrást végrehajtani, amikor ugye Baradlai Richárddal, a 20. századával 48. októberében átszökik a vonalakon, hogy elérje a magyarokat, majd pedig 49. áprilisában megérkezik az iskaszegi csatába, tehát azért János Vitéz mehetett ennyi ideig nagyjából Franciaországba a huszárokkal.
És nem derül ki a filmből, hogy ki előttettük le a fegyvert.
Igen. Hát ugye az sem többek között. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy más dolog, ez olyan, mint az egri csillagokon a filmen ugye nem lehet számon kérni azt, hogy most Gárdonyi miért írta meg, bár ott is szerintem maga a film sokat rontott az eredeti nyersanyagon, tehát abban volt néhány teljesen fölösleges jelenet ebben a tekintetben. Hát az önálló történeteknél ott jönnek elő a problémák. Egyébként meg azt gondolom, hogy ott is, tehát nekem nagy kedvencem például a 80-20-ár, megkockáztatom, hogy 48-ról az egyetlen igazán jó film, amit valahol csináltak. Most az a történet, az így nem történt meg, mert ott gyakorlatilag összegyúrtak nagyjából 6 vagy 8 huszárszökést, ugye az eleje az a lenkei század 48 májusában, a vége az a nádor huszároknak a 49 júniusi, tehát több mint egy évvel későbbi szökése, de ettől függetlenül a film az baromi jól működik, és ugye az összes fontos konfliktus és az összes fontos kérdés, ami a korszakkal és a nép részvételével, a nemzetté válással egyáltalán, hogy van-e értelme ennek az egésznek, ez mind föltevődik, és hát a maga módján meg is válaszolódik. Tehát azt gondolom, hogy az ebből a szempontból az atmoszférikus hitelessége, vagy a korszakkal kapcsolatos hitelessége az megvan, és hát lehet olyan filmet is csinálni, hogy szépen kiírjuk a képeskönyvből, hogy pontosan mikor mi történt, de az nem film lesz.
Ez egy tök érdekes kérdés, hogy ha csinálunk egy történelmi filmet, akkor mennyiben fontos az, hogy a történelmi film a maga korszakának a problémáira reflektáljon, vagy a mi korszakunknak a problémáira reflektáljon kosztümökben?
Hát mondjuk én számomra egyértelmű, hogy én egy mostani közönségnek szeretném azt a filmet általában csinálni, és az azért kelti föl az érdeklődésemet egy történelmi téma általában, hogy meglátok benne valamit, ami rímel azzal, ami most van. Vagy hát gyakran azt lehet megfigyelni pont egy ilyen történeten keresztül, hogy az ember marad, vagy a magyar ember az magyar ember marad, és mondjuk régi berögzött betegségeinket hurcoljuk magunkkal 150-200 éveken keresztül akár. Tehát, hogy ezzel is tök érdekes szerintem foglalkozni. De például ez is érdekes, hogy gyakran mondjuk, most nem tudok jó példát hozni erre hirtelen, biztos valamelyikötöknek eszébe jut, de hogy az is előfordul, hogy van mondjuk egy főszereplő választás, ahol az adott kor embere, vagy emberei közül egy olyan főszereplőt választ ki a filmalkotó, aki valami miatt akár ki is lóg abból a korból, és kicsit inkább a mikorunk emberének érződik. Tehát ez is gyakran előfordul, hogy érzem is ezt a szándékot erősen az alkotó részéről, hogy mi lenne, ha egy hozzánk hasonló átlagember hasonló helyzetben lenne. Tulajdonképpen ez a célja szerintem minden filmesnek, hogy néző beleélhesse magát abba, hogy milyen lehetett volna ott létezni, és azokkal a döntésekkel, dilemmákkal szembesülni, és annak az embernek a cipőjében járni, másfél órára, két órára valaki másnak lenni. Ez egyben a szórakoztatás és a művészet részéről is szerintem egy ilyen elég gyakori és fontos cél.
Azt hiszem, hogy nem csak a film szól mindig a mának, hanem a történetírás is mindig a mának szól. Hát azért vannak még mindig történet, az írjuk újra minden korszakban a történet, ahogy távolodunk az időben tőle máshogy és máshogy látjuk. Tehát biztos nem fogunk úgy filmet csinálni, hogy mondjuk Horváth Mihály látta a saját korát.
Én még egy picit visszaugranék erre a hitelesség kérdésre, mert nagyon megengedőek voltatok, ugye azt mondtátok első, és hát én nagyon emlékszem, tulajdonképpen mindenki egyetértett abba, hogy ha jó a film, akkor nem olyan fontos a hitelesség. De ez azért mondom, hogy nagyon megengedő, mert azért mégiscsak azt látni, hogy bármikor, bármilyen történelmi témájú filmes sorozat kijön, borítékolható, hogy utána 3-4-5-6-7 cikk, Facebook bejegyzés, podcast beszélgetés, rádió is, stb. Arról fog szólni, hogy na de a történelmi hitelesség. Tehát akkor valahogy azért mégsem annyira magától értetődő, hogy ez nem olyan fontos, hiszen mégis mindig ezzel rugózunk.
Hát igen, mert az, hogy valakinek tetszik egy film, vagy nem tetszik, az ugye az illető magán múlik, tehát mindenki a saját szubjektumán szűri át ugye az ilyen jellegű dolgokat. Amihez meg mindenki hozzá tud szólni, az az, hogy stimmel-e, hogy mit tudom én, jó kötötték-e fel a kardot, vagy volt-e olyan kengyel abban az időszakban, vagy hogyan nézett ki a sisak, vagy hasonlók, ugye ez sokkal jobban hagyja magát. Egyébként szerintem ez elsősorban azoknál a filmeknél van így, ahol maga a történet nem feltétlenül működik. Tehát ott azokon könnyű ilyen szempontból, bár tudom, hogy mondjuk a középkorászok nem különösebben szeretik a mennyei királyságot, tehát ott is ugye mondják, hogy jaj, nem tudom, 15. századi kardokkal vívnak ugye a 13. századi helyet, és itt vagy 12. századi helyet. De ez nyilván olyan, hogy hát amiről itt beszéltünk, hogyha működik a film, akkor rendben van, hogyha nem, akkor nem. Egyébként meg nincs olyan film, ami mindenkinek tetszeni fog. Tehát
nyilván mondjuk a...
Tehát ez nyilván olyan, hogy ugye van a Bondarchuknak a Waterloo-ja, ami nekem szintén nagy...
Csatlakozom.
Nagy kedvencem. Ugye ott is lehet mondani, hogy szép, de hát azért még sincsenek ott annyian, mint amennyien ténylegesen voltak. Tehát mindig lehet találni valami olyat, amiben bele lehet ténylegesen kötni.
És ebben van mérték. Tehát arra gondolok, most szándékosan a mostacsóját hozva, aminek azért nagyon fontos része a filmben, hogy többek között, és talán azt is mondhatjuk, hogy elsősorban a magyar nyelv használat jogáért küzdenek 1848-ban, noha már 44 óta ez valójában nem volt kérdés. Tehát van az a szint, amire azt lehet mondani, hogy lehet akármilyen jó a film, lehet akármilyen izgalmas, azért az, hogy egyáltalán miről zajlik itt a vita, az mégiscsak észben kéne tartani, vagy még ennél is megengedőbbek vagytok?
Hát én ebben azért szigorúbb lennék, nyilván azért is, mert ugye a saját korszakomhoz áll közel a dolog. Ugye a tetejében ezt nyilván korszaka válogatja, tehát mondjuk a honfoglalás olyan filmet lehet csinálni, amilyet akar valaki, mert ott leginkább abban lehetünk biztosak, hogy valamikor megérkeztünk ide, és hogy voltak vezérek, és hogy nagy valószínűség az Árpád volt az élen, de ezen belül teljesen szabad a játéktér, és szerintem még egészen hosszú ideig, tehát ott a 15-16. Századig azért nagyon-nagyon el lehet engedni a történeteket. Hát azért mondjuk egy olyan korszaknál, vagy egy olyan napnál, mint március 15-e, amikor kis túlzás órára ismerjük, vagy időnként fél órára, hogy pontosan mi történt, meg még azt is, hogy mit reggeliztek, meg mit tudom én ki, hogyan szerette a kávéját. Ott azért mondjuk teljesen függetleníteni magunkat attól, hogy volt egy 12 pont, és abban a magyar nyelv nem szerepelt. Sőt, a törvényekbe se írták bele később, tehát nem arról volt szó, hogy a Petőfiék elfeledkeztek volna rólam, és utólag kellett ezt pótolni. Tehát annak azért szerintem ilyen szempontból van jelentősége, főleg, hogyha magának a filmnek a főmondani valója ebbe az irányba megy. Tehát igen. Szóval azt gondolom, hogy van időnként olyan tényező, most leszámítva az olyan filmeket, mint a Bestelem Brigantik, ami oké, hát akkor nyomjuk fullba a kretént, ugye, ahogy másik nagy kedvenc filmemben szokták mondani, de az egy másik műfaj, tehát az ugye az a pseudo-történelmi film.
Meg persze egy alkotónak a film elejétől már érződik a szándék, hogy mennyire akar hű maradni, vagy mennyire nem. Vannak olyanok, akik azzal kérkednek, hogy mennyire hű volt, például a James Cameron lenyilatkozta, hogy azok az étkészletek, azok pontos másolatai, meg porcelánból vannak a Titanicon, akkor az ember már lehet, hogy úgy ül be, hogy kekec lesz, hogy na, ha te ezt mondod, akkor megnézem. De a Tarantinónál nem is érdekel, nem is próbálom összehasonlítani, hogy nyilván, tehát hogy a szándékom múlik, és ezt a néző leveszi nagyon hamar, hogy mennyire kell ez komolyan. És a kommentekről, meg a véleményekről, meg az, hogy úgyis mindig lesznek mindenről. És most a kommentek alatt nem csak az internetes fórumokat értem, hanem bármifajta fórumon való. Szóval nekem a Susatás az egy teljesen ártalmatlan mai modern film, két szinkrontolmács, egy romantikus komédia, akik benyőnek hülyeséget, benyőnek egy nőnek a konferencián, és olyanokat le kellett tiltani cseteket, hogy zaklatás, hogy érzeted, és ez nem történelem, csak hogy ez is akkor a történelem, meg ott meg belejönnek mindenféle érzelmek, ideológiák, hogy akkor itt ennek sose lesz vége.
Én ezzel kapcsolatban mindig azt a történetet mesélem el, hogy a Metallica 3D-s koncertfilmjéről írtam kritikát, mert szerintem konszenzus lehet, hogy igen, hogy azért az úgy nem egy olyan nagyon fontos része a világnak, hogy most ez a Metallica koncertfilm jó vagy nem jó, engem veréssel fenyegettek meg a kritikám fiatt. Tehát, hogy igen, hogy nem kell ahhoz Petőfiről beszélni, hogy indulatok.
Vannak még barátai Budapesten, akik ilyen erőszakos. Na jó. Nem. Én nekem az jutott ezzel eszembe, hogy egy tök érdekes, hogy ez a valami, amit itt kerülgetünk, mint a forrók eset, hogy mi az a történelmi film, ez mégiscsak talán az a filmes műfaj, amiben a legeslegtöbb bet hozza be a néző magával a fejében a moziba. Tehát van egy előzetes tudásunk valami a korszakról, ha más nem, akkor mondjuk a 48-ról a iskolai március 15-i ünnepségek, Vagy mondjuk, mint a Saul fia esetén, ugye van valami képünk arról, hogy mi zajlott egy koncentrációs táborban, és a Saul fia például egy iszonyatos ügyes csavarral, és egy nagyon feszes, komoly rendezéssel rak fel egy thrillert úgy, hogy a nagy része a filmnek az, ami a néző fejében van, és ott történik, és csak halljuk a borzasztó hangokat, és hozzáképzeljük azt, tehát, hogy és minden történelmi filmnél valahol ez fölmerül, hogy mi van azzal a tudással, amit a néző behoz, és mihez kezd ezzel a filmes. Használja-e, meglepje a nézőt valamivel, jópofa módon, vagy, tehát, hogy nekem is voltak nyilván elvárásaim, amikor mondjuk beültem a Most vagy Sohára is, vagy bármilyen ilyen filmre, vagy voltak, hát nem is elvárásaim, de volt előzetes tudásom, és én például meglepődtem azon, hogy ami én tudomásom szerint a végül elbukott forradalom és szabadságharc egyetlen vívvány, ami valójában megmaradt, az, hogy a rendi társadalomnak mégiscsak vége lett, arról szó se volt. És én az összes Petőfi verset, amit gyerekkoromban megtanultam, az mind arról szólt, hogy ha bár fölül a gályas, és ez, hogy ezek a nagyurak, ezek és ez a rendi társadalom, ez tűnjön el, és a jobbácsák szűnjön meg, és tehát, hogy ez egy társadalmi átalakulás indítója volt, vagy fő eseménye volt, ami meg se jelentott igazából, azt láttam.
Hát a sajtószabadság is elég érintőlegesen magunk között szól, nem pedig jó, de, arra nyúltak igazán a fiúk.
Lehet, hogy benne volt, csak cenzúrázták.
Ez az én személyes elvárásom volt például, vagy várakozásom volt, hogy ez hogy fog megjelenni, és akkor ez nem volt ott. Akkor én ezt például akkor már rögtön felemlegetném, hogy miért nem. De hát nyilván mindenki hoz valamit a moziba magával.
Az az érdekes, hogy a ugye folyamatosan a Most vagy Sohát hasonlítjuk különböző külföldi sikeres produkciókhoz, és többször is pozitív ellenpéldaként jelenítettük meg Ridley Scottot, ugye beszéltünk a Mennyei Királyságról, beszéltünk a Gladiátorról, holott pedig ott van a Napóleon című legfrissebb filmje, ahol megint csak az történik, hogy akkor valószínűleg azért, mert ez nem egy túl jó film, az előtérbe került annak a filmnek is a történeti hitelessége, hogy mennyire tud működni, és hát Péter, te ezzel azért eléggé behatóan foglalkoztál életed során, mert nem a Napóleon
film. Meglepően rossz, kellemetlen filmet csinált, mint film se ragad meg, történelmi tényekben abszurdum, szóval a Austerlici csatát arra koncentrálni, hogy egy tó jegén vívják, és egész hadsereg belezuhan a jégbe, ebbe az a történelmi valóság, hogy azt hiszem egy halas tavon keresztül menekült egyetlen egy orosz egység, rálőttek az ágyúból, azok beestek derékig a vízbe, majd kimásztak és továbbmentek, és mikor leeresztették a halastó vizét, akkor találtak benne orosz ágyúkat, orosz lovakat, és azt hiszem, hogy 3 hullát. Na most ebből a filmből csinált, hogy akkora fölnagyított véres szörnyűséget. Mindent fölfújt, mindent ilyen nagyját tett. Eléggé komoly emberi dráma az, hogy Napóleonnak el kellett válni attól az asszonytól, akit szeretett, azért, hogy utóda legyen. De ezt ő gyöngéden csinálta emberjegy a filmben, pofon üti Josephine. Szóval mindent így el van túlozva, és el van nagyítva, és durva lesz az egész, és pontatlan.
De közben meg nem ez az, amire azt mondtátok, hogy dráma kell?
A drámához nem szükséges, kétszer végignézünk Napóleon szerelmi életét a feleségével, így fogalmazok. Szóval az nem dráma, az valami olyan nézőfogó módszer, primitív és durva módszer.
Lehet, hogy azokat a dolgokat kérjük számon leginkább, vagy azok miatt berzenkedünk, amikről a saját hozott tudásunkból magunktól is, mint néző, azt mondanánk, hogy de hát ettől jobb lett volna a film. Miért nem inkább egy kicsit a valósághoz közelebb maradtunk, mert az amúgy is izgalmas volt, vagy izgalmas lett volna, nem? Tehát, hogy van azért mindenkinek egy ilyen alapvető kis dramaturgiai érzéke, és lehet, hogy ezek is bosszantanak minket, hogy
pont a Napóleonban volt egy ilyen mozzanat, ami ugye hát nagyon is épít ezekre a bombasztikus dolgokra. És az viszont teljesen kimaradt belőle, ami pedig történelmi tény, hogy nagyon-nagyon groteszk, vagy ironikus, vagy morbid módon Josephine, Napóleon szerelme, Napóleon félvetétársa, az orosz cár miatt halt meg, mert egy látogatása során egyszer Halloweenbe ment ki a kertbe, tüdőgyulladás, vagy nem tudom, hogy tüdőgyulladást kapott el, és ez egyébként egy borzasztó, hát most talán rossz szó, hogy izgalmas, de hogy egy tényleg egy nagyon érdekes emberi dráma, és én ezt nem értettem, de hát ezt kihagyta, miközben tényleg tavakat töltött meg hullákkal, és egy ilyen valós tény, meg egyszerűen nem érdekelte ez.
Hát és nem is beszélve, hogy mit hagyott ki, hogy miért tisztelik a franciák napról, egész belpolitikai művét kihagyta. Azt, hogy a forradalom összes megoldatlan ügyét megoldotta 4 éven belül. A pénzügyeket, az egyházügyeket, még békét is kötött, még le is győzte a Franciaország ellenségeit, belső nyugalmat teremtett, polgári törvénykönyvet hozott létre, megvalósította a francia királyok régi álmát, az egységesen kormányzott Franciaországot, hogy a modern közigazgatás máig az a centralizált közigazgatás, mert Napóleon vezetett be, a Nemzeti Bankot ő hozta létre, nem akarom tovább sorolni, a fő műve nem volt benne a filmben. A modern Franciaország.
Na de a feleség.
Az viszont sokszor.
Az a nagyon, nagyon érdekes, hogy egyébként lehetett volna helyet szorítani ezeknek a vívmányoknak a filmben, hiszen a filmnek egy jelentős részét teljesen fölöslegesen elfecsérlik a waterloo-i csatára, amikor ugye ezt beszéltük, hogy Bondarchuk után ezt nem nagyon volt értelme hozzányúlni, és nem is sikerült Scottnak.
Távcsöves puskák alkalmazásával végképp nem.
És a lovas rohamot vezető Napóleonnal.
Napóleon kiváltat és vagdalkozik, hát ez nem egységes, minden katona visszafogta volna, hogy felség maga maradjon itt és vezesse a csatát.
És mi az a belenyúlás a történelembe, ugye hát ezt megint csak kerülgetjük, mint a kását, ami akár egy történész számára elfogadható, vagy mi az, ami már nem, és számotokra, a filmesek számára, a rendezők számára ti mit engednétek meg magatoknak, hogyha azt éreznétek, hogy hú, ezért nagyon-nagyon sokat adna a sztorinak, ha. És igaz, hogy a történelemkönyvekben mondjuk, hát véletlen az ellentéte van, na de ebben a sztoriban azért ez nagyon jó lenne. Tehát, hogy hol vannak ezek?
Mondok egy jó példát, ha már 48-at hozzuk föl, mert olyan film is volt róla, ami nem csak azt nem mutatta be, hogy kielőtt tettük le a fegyvert, hanem azt se, hogy letettük a fegyvert. A Feltámadott a tenger című film. Aztán Róna Tibor fogalmazott így valamelyik humoros írásában, hogy a művelődési minisztérium nem engedélyezte, hogy világosnál letegyük a fegyvert. Ez azért túlzás.
Az eredeti forgatókönyvköm elment egészen igen. A fegyverletételig, igen, csak hát megjöttek a szovjet tanácsadók, igen, és közölték, hogy igen, tehát hogy akkor már az oroszokat be kellett volna hozni, és így aztán maradt a
kedves nézőknek mondom, hogy Lentár kollega remek cikket írt erről a HVG 360-on, ezt érdemes felkeresni a videó vége után.
Én azt mondanám erre a kérdésre, hogy megint attól függ, hogy mi a film valódi műfaja. Mert hogyha az komédia, szatíra, fantasy, akármi, akkor bármi megengedett. De hogyha valamilyen szinten olyan dráma, ami a jelleggel készül, hogy őszintén akar mondjuk szobrot állítani valakinek, vagy egy korszaknak, vagy egy döntésnek, vagy egy bármilyen tragédiának, akkor meg nyilván nagyon óvatosan kell. Úgyhogy ezért mondom, a történelmi film az nem egy igazi műfaj, az csak egy időszak. Az, nem tudom, hogy aztán akkor mondjuk egy filmre, ami mondjuk egy erdőbe játszódik, hogy kültéri film. Hát ilyen sincs. Tehát, hogyha helyben nem helyezzük el egy filmet, akkor időbe se kell
műfaj. A Westernből is van vígjáték, dráma, akciófilm.
A Western?
Westernből
igen, hát akkor az műfaj és alműfaj, azt mondanám. Azért mondanám, nekem a történelem az nem műfaj, az téma.
Kardozós partra szállós, ugye, hogy mondani szokták.
Köpenyes kardos.
Igen. Szerintem meg amúgy minden megengedhető, amíg a belső koherenciája a sztorinak megmarad. Tehát az sokkal fontosabb mindig, mint a történeti hűség. És az lesz, ami miatt aztán a néző nem is fog nagyon fölfigyelni mondjuk a történelmi hűtlenségre, hogyha azt érzi, hogy ez teremtett egy olyan világot, ez a film, amit értek, hogy hogyan működik, és elhiszem, hogy van vagy volt valaha egy ilyen világ, ami így működött, és akkor ezek az emberek így viselkedtek benne. Tehát ez ugyanúgy egy fantasy-nél is egyébként egy alapkövetelmény, vagy egy science fiction szágánál, tehát világépítés. És itt történetesen abból építjük a világot, ami meg is történt, vagy történhetett volna. De.
És mi van a politikai elfogultsággal? Tehát, hogyha úgy csinálok egy történelmi filmet, ami egy adott korszakban egy adott történetet elmesél, tegyük fel, hogy jól csinálja, viszont egyértelműen az én politikai meggyőződésemet tükrözi. Tud-e az mennyire működőképes, mennyire vállalható, mondjuk egy Eisenstein például, vagy akár egy frissebb példát mondjuk, ugye a Dick Cheney életét feldolgozó az Alelnök, vagy az Elkurtuk, ha már ott tartunk. Tehát, hogy hol a határ?
Hát a Rákóczi hadnagyánál kicsit bosszantó, hogy bár a film nagyon látványos, de nem arról szól, hogy győzzük le a labancot, hanem hogy leplezzük le a sorainkba félköző osztályellenséget. Ott túlságosan a napi politika határozta meg a filmet.
bár sikerül megnyerni abban is egy nyílt mezei csatát, ami a kurucoknak általában nem jött össze, tehát tegyük hozzá.
Így van.
De egyébként, bocsánat, hát ugye ha már az Eisenstein-t hoztad föl, ugye a Patyomkin páncélus az máig is nézhető a maga módján, vagy a Retteget Iván is voltak éppen, és nyilván ott a Retteget Ivánnál hát Sztálin történeti előképét kellett megteremteni, de hogyha most megnézed a filmet, és nem tudod, hogy erről van szó, akkor maga a filmettől még működik. Vagy mondjuk a Jégmezők lovagja, hogy a másik nagy szovjet klasszikust elővegyük, hát hogy ott is tudjuk, hogy a derék fejedelem ugye közben a tatárok hűbérese volt, miközben ugye függetlenségi háborút vívett a német lovagrenddel szemben, de ez ott az elején ugye el van intézve valamennyiben, és hát maga a film az pedig minden további nélkül szerintem máig is nézhető.
Szerintem az ideológiai elfogultság is lehet, hogy mondjam, el lehet tekinteni a fölött, ha jó az eredmény. Nekünk a főiskolán tanították a Leni Riefenstahlnak az Akarat diadalát, 36-os berlini olimpiának a propaganda filmjét, mint egy remek művet. És elemeztük esztétikailag, és mindenki oda volt a beállításoktól, a világítás, meg egésznek a dramaturgiája. Nem szorosan tartozik, de lehet, hogy nem lesz alkalom elmondani, hogy van egy remek amerikai film, az Idiocracy, a hülyék diadala, vagy ilyesmi, távol jövőben játszódik, van mindenki buta már, és teljesen le van hűlve az egész társadalom, és elmennek egy ilyen vidámparkba, ahol van egy ilyen történelmi kiállítás, ahol Charlie Chaplin, mint a nagy diktátor van ott ilyen náci zászlók előtt, tehát hogy van felelőssége a filmkészítőknek, hogy hova jutunk több száz év múlva.
Szerintem pont az alelnök, angolul Weiss, azért érdekes példa, mert bennem felmerül ez a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e ezt a történelmi filmnek nevezett mesterséges műfajt, akkor talán fogalmazunk így, esztétikailag nézni. Mert én azt gondolom, és ez a saját véleményem, hogy az alelnök, ami egy már-már propagandisztikusan elfogult, politikai értelemben véve elfogult film, amiben George W. Bush konkrétan egy kretén, egy utolsó suttyó paraszt idióta, aki semmihez nem ért, és a bakancsát az asztalra felrakva csámcsog a csirkeszárnyon, és ez körülbelül a hozzátevése a világtörténelemhez. És nagyon sokan szeretik, kevés támadásról tudok a film ellen, sikeres volt, de jól emlékszem, Oscar-díjakat is kapott, és én azt gondolom, hogy ez azért van, mert Hollywoodban egy teljesen más rendszer működik, akinek van pénze, az tud filmet csinálni, aki meg tud győzni egy pénzes producert, az tud filmet csinálni, nem az állam szól bele, nem az állam hozta a helyzetbe a rendezőt, stb. Tehát ezért gondolom, hogy esetleg az lehet itt talán egy kicsit a kulcs, hogy ha Rákai Filip, én nem tudom, a autókereskedésén szerzett 7 milliárd forintból csinált volna a filmet, akkor lehet, hogy nincs ekkora vita a dologról, mert miért ne költse erre a pénzét, ha szeretné.
Hát azért tegyük hozzá, hogy itt volt egy beharangozás, tehát egy éven keresztül hallgattuk, hogy jön a remek mű, ami úgy mutatja be az eseményeket, mint ahogy ezek ténylegesen történtek, tehát hogyha nem állítják ilyen magasra a mércét, akkor szerintem maga a fogadtatás sem biztos, hogy ennyire kritikus lett volna. Egyébként meg én azt gondolom, hogy a magyar történelmi filmmel, most beszéljünk mégis történelmi filmmel, ugye mégiscsak az a baj, hogy itt ugye ennek a 60-as években volt egy viszonylag hosszú időn tartó virágkora a Várkonyi filmeknek köszönhetően, én még kicsit ide csapnám a Sárának a 80 huszárját is, és hogy utána valahogy eltűnt ez a tudás. Tehát, hogy azért a történelmi film, vagy a kosztümös film, az ugye egy másfajta színészvezetést, másfajta látásmódot és egyebeket igényel, ami a lengyeleknél például máig megvan. Tehát, hogyha ezeket a Sienkiewicz adaptációkat nézzük, akár még a, nem tudom, 1990-es években készülteket is, hát ott azért látszik, hogy ott ezt nem felejtették el. Nálunk pedig gyakorlatilag ez eltűnt a semmibe. Tehát én nagyon sok rossz történelmi filmet tudnék mondani egyébként a 80-as, 90-es évekből is, mindegyiktől a hajamat tépem kis túlzással. És hogy valahogy itt azért a filmes oktatás részéről is szerintem volt egy komoly hiányosság ebben a tekintetben.
De ez nem lehet, hogy azért van, mert kihagytunk egy dömpinget? Tehát, hogy az érdekes azt megnézni, hogy a történelmi filmcsinálásnak vannak ilyen sorozat korszakai, tehát ahogy a 60-as, 70-es években nem csak Magyarországon, hanem mindenhol Európában öblöttek a különböző kardozós
kalandfilmek. Spartacus, Kleopátra, stb.
Igen, vagy akár a tulipános fanfan, a púpos, akármeddig lehetne sorolni, és ez az áradat, ez valamikor a 70-es évek közepére kifullad, és tulajdonképpen, hogyha a globális filmkészítés, pontosabban annak a jobbik részét nézzük, akkor valamikor a 90-es években kap megint magára, amikor gyakorlatilag a rettenthetetlen hoz egy ilyen, tök érdekes módon egyébként egy ilyen anti-brit hullámot, hogy egyszerre készül el gyakorlatilag a rettenthetetlen, a Rob Roy és a Michael Collins, és mindegyikben ugye utálni kell a briteket, de hát ez ilyen...
Meg a Amerika fegyverben, igen,
igen. És ez a 90-es évekbeli, tulajdonképpen akár mondhatjuk történelmi film revival időszaknak is, ez az, amiről mi lemaradunk, mert gyakorlatilag egy honfoglalást tudunk ez a történethez hozzátenni.
És ez bele is állt a földre, ez az egész sajnos.
És hát nem feledkezzünk meg a Sacra Coronáról sem,
ugye? A Sacra Corona, igen.
Azért sokan megfeledkeztünk már.
Amiben ugye a legjobb párbeszéd az a Képes Krónikából van, ami sokat elárul egyébként a forgatókönyvírásról is.
De nekem inkább az a meglepő, hogy a tanú által megkezdett sor az nem folytatódott még sokkal erősebben. Tehát mi is egy kicsit nem titkoltan, amikor a foglyokba belefogtunk, akkor az volt az egyik fő inspirációnk, hogy azért voltak itt olyan filmek, amik a X évtizeddel korábbi Magyarországot ilyen szatirikus módon használták fel arra, hogy bemutassák, hogy semmi sem változott, vagy hogy, tehát, hogy valamit mondjanak az adott korról, és ez is egy tök érvényes új továbbélése lehetett volna a dolognak. De mondjuk ma a Mágnás Miska azt hiszem 1948-ban a maga 10 millió fizető mozi nézőjével, ami valaha legnézettebb magyar film, tehát az a fajta ilyen operettes, kosztümös valami, az se tért vissza soha igazából a 80-as, 90-es években. Ugye ez lehet, hogy drága a műfaj, és nem lehetett jól csinálni, és senkinek nem volt kedve hozzá, nem tudom.
Amit tök érdekes, hogy akkor ugye beszéltünk arról, hogy tud-e mondjuk például a rendszerváltás, vagy a 2006-os tüntetés sorozatok idején játszódó film történelmi film lenni. A tanú tudott-e történelmi film lenni? Mert hogy ugye a tanúról tudni kell, hogy ugyan
68-ban készült.
De 78-ban mutatták be, tehát 10 évig dobozban volt. Tehát amikor 68-ban a Bacsóék megcsinálják a tanút, akkor az történelmi filme, tekintettel, hogy kb. 15 évvel korábbi időszakról van szó, tehát gyakorlatilag tehát rövidebb idő telt el a tanúban megjelenített korszak és a film leforgatása között, mint az Elkurtuk és a 2006-os tüntetések között.
Viszont azért egy, nem tudom, ezt most én nem vagyok történet, de én úgy vélem magam, hogy egy nagyobb változás volt ott időközben 56-tal, a két tehát a korszakváltás azért volt valamilyen szinten. Igen, ja, de pont ezért egyébként, akkor miért ne lehetne azt mondani, hogy az, én szerintem az akkor is már egy történelmi filmnek volt tekintve, csak hát nyilván ott volt az erős inger, hogy kacsincsunk ki saját magunkra, és közben mondhassuk azt mégis védekezésképpen, hogy de hát ez nem a máról szól, hanem a 15 évvel ezelőtt.
És hát ilyet az Elkurtuk nem csinál.
Hát nem, milyen kár. Igen, szerintem a legérdekesebbek ezek a korszakhatárok és a közeli visszanézés, vagy azok a dolgok, amik még, megint csak visszatérek ide, hogy amik még a nézőben, saját magában élő nosztalgiával is úgy tudnak dolgozni, hogy konkrétan a néző mondjuk átélte valahogy ezt a dolgot. Sajnos még nem tudtam megnézni a Kék Pelikán, de alig várom, hogy lássam, mert azt remélem, hogy attól fogok én is kapni egy ilyen élményt, bár én még ugye gyerek voltam akkor, így a 90-es évek elején, de nagyon szeretnék ebbe a nem létező nosztalgiába valahogy visszamerülni. Meg hát az is rólunk szól, a magyarok akkor is ügyeskedtek, most is ügyeskednek, el is építették a filmkampányát valahol, hogy ezt a dolgot felidézze, tehát ezek a legszebb
húzások. Az egy fura film volt, azt nem szánták ilyen éles szatirának. Én egyszer utána olvastam a régi újságokban a 68-as filmszínház musikába. Készül egy film, hogy hívják benne a főszereplőt?
Pelikán József.
Pelikán József, és azt írták, hogy őszinte kommunista, és nem érti, hogy mik történnek itt a világban, és hogy az egy ilyen kommunista barát filmnek készült, úgy volt meghirdetve, hogy a rendszert, hát apró furcsaság.
Lehet, hogy beadott forgatókönyv alapján, mondjuk, igen, vagy a sajtóanyag alapján.
Ha elolvassuk azt, ami megjelent a forgatókönyv alapján, egy kis könyvecske a Rakéta regénytárba, abból például az volt az eredeti változat, abból kimaradt az a végső jelent, hogy találkoznak a villamoson.
Tudom, hogy az konkrétan az a cenzúra. Tehát, hogy azért engedték bemutatni, mert bele kellett rakni azt a jelenetet, mert az akkori hatalom, szerintem megegyezhetünk benne, hogy mélységesen, tévesen, azt gondolta, hogy na majd azzal megtudj. Tehát, hogy ők ezt komolyan gondolták, ugye az a jelenet, hogy találkozik a letűnt kornak a hatalmi helyzetben lévő politikusával, aki azt mondja, hogy visszasírlak meg maguk engem, ami egy mai nézőnek, én szerintem mindenkinek azt jelenti, hogy hát ezek teljesen hülyék, hogy mi ennyire hisznek magukban, és semmi realitásérzékük nincs, és valóban ezért rakadták bele, mert teljesen hülyék voltak, és semmi realitásérzékük nem volt, és komolyan gondolták, hogy ettől ez a film kapott egy vörös farkat, noha ez aztán szerintem a vörös farok ellentéte, de ők azt hitték, hogy az.
Igen, és sokkal keményebb lett, sokkal maróbb szatira lett belőle, mint amilyennek szánták. Ez meggyőződés, amikor olvasgattam róla a készítése közben. Véletlenül így alakult a kiváló színész játék, néhány jó poén következtébe be is lett tiltva.
És bocsánat, azért tegyük hozzá, hogy abból a szempontból is csiklandós volt a dolog, mert ugye a Rajper volt az elő képe magának a tanúnak, és hát ugye ki volt a belügyminiszter a Rajper idején? Kádár János, tehát, hogy azért ebből a szempontból, még hogyha viccet is csinál egy egyébként nagyon tragikus korszakból, ez egy kimondottan bátor vállalkozás volt. És ebből a szempontból is azt mondhatjuk, hogy teljesen hülyék voltak, amikor átengedték.
Egy nagyon érdekes, és talán nagyon kevesek által ismert epizódja a magyar történelmi filmgyártásnak, amikor Andy Bajnát még a halála előtt még elkezdték támadni ezzel, hogy nincs elég történelmi film, és a Vajna akkor kiírta egy pályázatot, maiakhoz képest jóval szerényebb összegekkel, hirdettek is 10 győztest, ilyen 2-2 millió forintos forgatókönyv támogatást kaptak, ez egészben nem lett semmi. De ez még visszakereshető, bár nagyon nehéz már megtalálni, és ez a 10 győztes, ezek közül, ha jól emlékszem, egyik sem olyan, mint amiről most beszélünk, tehát nem egy Most vagy soha, nem egy Aranymulla, nem a Mohácsi Vész.
Elkészültek ezek a filmek?
Nem, sőt. Azt tudom, hogy azt a 2 millió egyáltalán megkapták-e, lehet, hogy már az se. Aztán meg is halt Vajna, kiderült, hogy nem erről volt szó. Na és hogy ezek a filmek, ezek mind mikrotörténetek voltak. Az egyik Szendrei Júliáról volt, szólt volna, a másik egy rendszerváltáskor szétszakadt családról szólt volna. Tehát, hogy mind ilyen kis, amiről itt tulajdonképpen az elején beszéltünk.
Mint az Eldorado.
Igen. Emberi történetek, amik hát egy történelmi kulisszában játszódnak véletlenül. És ezzel kapcsolatban azt akarom kérdezni, hogy titeket, filmeseket, meg amennyire beszélgettek erről a témáról kollégákkal, érdekelnek tök őszintén teljesen magatoktól, nem az állami támogatás irányában nézve, hanem a belső indítatásaitok irányában nézve ez a fajta történelmi filmezés? Tehát ami a Ridley Scottot nyilvánvalóan érdekli, és Napóleonról akar filmet csinálni, és arra szán több évet és több millió dollárt, ez tényleg egy jó kihívás, bárcsak én csináltam volna meg a Most vagy soha-t, vagy ez inkább valamiféle ilyen megnyomorító határszabás egy filmes számára?
De ez akkor a kérdésben a kis emberek, az most az első fele volt, és nem ide.
Mert én úgy érzem, hogy minthogyha ez a pályázat ez azt mutatta volna, hogy inkább a filmesek ezekkel a kis emberekkel akarnak foglalkozni.
Ez a pályázatra reagálva, aztán a másodikra is válaszolok, szerintem ez a kulcsa a kis embereken keresztüli történetmesélés. Az egész, az érdekli az embereket, azzal tud azonosulni. Szerintem az engem majdnem szinte kizárólag csak ilyen prizmánát érdekelne történelmi film, hogy valami erős karakterek, vagy egyéni sorsokon keresztül. Szóval szerintem nagyon jó helyen keresgélt az a 10, egyébként nyertes, mert több 100 pályázat volt, tehát ezt a 10-et ezt a Vajnaféle zsűri, nyilván nem ő valószínűleg nem olvasta ezeket, de hogy még az az éra választotta.
És akkor meg egy szakmai zsűri volt, tehát hogy az nem állami, igen, hanem szakmai zsűri.
Hát mondok egy filmet, ilyet Forrest Gump, ugye? Az igazi kisember.
Abszolút, igen.
És milyen kiváló film lett belőle, és történelmi film lett belőle.
Igen, igen. De amúgy hát ilyen nagy lélegzetvételű dolog, nem tudom, hát egyébként minden érdekel engem tulajdonképpen, csak nyilván attól függ, hogy mekkora mondjuk kreatív szabadsággal csinálhatom meg, mint rendező vagy író, rendező azért ez nem mindegy igazából.
De akkor tulajdonképpen úgy is vetettem a kérdést, ilyen utopisztikusá, hogyha lenne végtelen mennyiségű pénzed, nem szólna bele senki, az állam sem szólna bele, akkor szívesen csinálnál egy filmet a Mohácsi részről mondjuk?
Magáról, persze, hát persze, bármiről, persze. Nekem a Könyves Kálmán idejéről is van egy nagyon régóta többször beadott, többször utasított tervem a boszorkányságról. Pontosan ilyen, egy ilyen Isten háta mögötti faluban, vagy várban, most nem merek ennyi történész előtti a szavakat használni, hogy falu volt, de ilyen helyiségfilm lenne, és ott ilyen nyilvánvalóan hamis indokokkal halálra ítélt asszonyok, mint hogy ma Afrikában, meg a világ különböző távoli pontja, még ez mai praktika, valahogy összefognak, megmenekülnek a mágiától, és egy ilyen bosszú filmet volna. De ott is az érdekelt volna, hogy ezt és ezt a nőt, miért és hogyan, és...
Na de hát ez az, hogy akkor ez se Könyves Kálmánról szólt volna.
Igen, ez igaz. Hát de, igen, de szerintem Mohácsi részről is lehet jót csinálni, Könyvesről is lehetne jót csinálni. Bár mondjuk speciális, hogy pont azon gondolkodok, hogy mondjuk a Rettenthetetlen, meg olyat, ami híres embert állít középpontba, és nem is ironikus, hogy van-e jó ilyenből, ilyen igazán jó film, ezt nem tudom.
Hát most lett egy jó film, a Semmelweis például, hogy dicsérjünk is néhány mai filmet, azt szerintem egészen kiváló történelmi film, pedig szinte csak szobákba játszódik.
Nekem is nagyon tetszett a Semmelweis, ugyanakkor abból a szempontból egy nagy hiányérzetet hagyott bennem, hogy kicsit, tehát addig folytatta az életét, tehát onnantól igazából a drámai szempontból onnan érdekes, ahol a film abba hagyta. De ez egy olyan vállalás volt, hogy nem akart ezzel a rettenetes sorssal, hanem jó szájízzel akarta, és ezt tiszteletbe kell tartani.
Hát és akkor itt megint feltehetjük tulajdonképpen azt a szóra irányuló kérdést, hogy történelem hamisításról beszélhetünk el, mert a Semmelweis ugye azt mutatja, hogy egy magyar ember, egy magyar találmány, fantasztikus, hogy ez van. A valóság pedig az, hogy egy magyar ember, magyar találmány, elutasítják, hülyének nézik, liliházba zárják, agyonverik, és erre ment azzal, hogy nagy ötlete volt. Nekem azért itt egy picit rezegalít, hogy ez még rendben van.
És ez párhuzamba állítható ugye a föltámadott a tengernél megfogalmazott problematikával, hogy addig tart a film, amíg Erdélyben győzünk.
Ez kellemes.
És táblista az orosz intervenció helyett.
Engem is egyébként a Semmelweissel kapcsolatban, vagy bármilyen nagy emberrel kapcsolatban inkább az érdekel, hogy mi van az érem másik oldalán, vagy hogy miért volt nehéz annak az embernek lenni, és nem az, hogy miért nyilván a Semmelweis azért arról is szól, hogy miért volt nehéz, csak neki olyan igazán nehéz, csak tényleg a történet vége után volt, de hogy tehát nagy emberről, mondjuk én személy szerint, Balázsra van is egy kis közös érdeklődésünket tekintetben, olyan nagy emberről csinálnék filmet, akiről nem neveznének el utcát sose. Pedig el kéne, mert volt annyira nagy ember, de aztán elveszítette a majd mesélek egyszer róla. Még nem hozzakodnék most elővele, de már alakulóban van egy ilyen történet. De szóval, szerintem ez az érdekes, hogyha valaki eljut az életében nagyon nagy magasságokba, meg nagyon nagy mélységekbe is, mondjuk, az tud egy ilyen izgi dolog lenni.
Az vajon miért lehet? Mindjártokat kérdezem, talán egyiketek sem fog tudni válaszolni, hogy ennek ellenére nem ez az irány. Tehát az irány az egyértelműen ennek az ellentéte, tehát ne a márciusi ifjak közül keressük meg a legkevésbé ismertet, és az ő szemszögéből mutassuk be, hanem természetesen Petőfit mutassuk be, premier plánban lassított felvételen dobja fel a kalapját a nagy Petőfi, és omoljanak a lába elé. És az összes többi film is ilyen, ami készül, amiről majd...
Hadik is.
Ja, Hadik nyilván, tehát hogy
ilyen volt.
Vajon miért van az, hogy most itt beszélünk erről, és tulajdonképpen evidenciákkal mondjátok, hogy persze, te kisemberi történetek, az állami direktíva meg az, hogy nem.
És ráadásul az a nagyon érdekes ebben, hogy lehetne egyébként jó filmet csinálni Petőfiről is, meg Hadik Andrásról is, hogyha nem feltétlenül a bronzba öntött félistent szeretnék elénk tenni, hanem megmutatnák azt, hogy tulajdonképpen milyen ember volt ez a Petőfi Sándor, akinek egyébként fantasztikusan jó humorérzéke volt, ami egy semennyire sem derül ki például a Most vagy Sohából.
jó lenne olyan hősöket látni, akikben egy pillanatra lehet kételkedni, és hogy a végén le tudják-e mondjuk saját magukat győzni. Az jó lesz.
Például mondjuk akár egy Görgei Artúr filmben nagyon érdekes lenne látni azt a kettősséget, ami mondjuk a zseniális hadvezér és a nagyon is gyarló ember között megjelenik.
Igen, ha már a Hadikot említetted, ott szerintem abból a szempontból maga az ötlet az nem volt rossz, hogy az egy kis koncentrált történet. Tehát ugye a hőseink többségével az a baj, hogy lehet róluk csinálni egy több részes, nem tudom, tévéfilm sorozatot, vagy valami hasonlót, de ugye nagyon kevés olyan van, akinél ki lehet választani egy konkrét történetet, és a Hadiknak ez a berlini kalandja, ez ebből a szempontból egyébként tök jó ötlet volt, mert hát olyan, mint a gyűrűk ura, hogy elindulunk valóvá, azt vissza tudunk-e jönni, vagy odaérünk-e egyáltalán, tehát ugye, hogy van egy konkrét történet. És hát ugye a Most vagy Sohával szerintem az a probléma, hogy itt nem döntötték el, hogy ez egy illusztrált, vagy egy megfilmesített képeskönyv lesz, vagy pedig valami működőképes történet. Ugye Kossuth Lajosról is nehéz lenne filmet csinálni, hát hogyha elmondanák real time-ban mondjuk a július 11-i meg ajánlási beszédet, akkor ki megy a néző. Tehát igen, nyilván itt az befolyásolja a dolgot, hogy hát hogy a politika mit szeretne látni. Ugye? És hogyha azt szeretnék látni, hogy ilyen heroikus nagy totálok és nagy pannók jelennek meg, akkor abból lesz film. Egyébként én annyival egy kicsit még, hogy is mondjam, fordítanék ezen a dolgon, emlékszem, hogy 98-ban az egyik folyóirat az kiírt egy 48-as filmterv pályázatot. És hát én azért 48-at alapvetően egy sikeres korszaknak tekintem most a fegyverletétel, megtorlás mindenfele ellenére, csupa pesszimista történet jött be. Tehát mindegyik olyan volt, még a legvidám az volt, amikor megszöktek a hadszíntéről, és mit tudom én, csónakkal elmentek Szerbiába, és akkor ott hagyták a francba az egészet. De az összes többi az volt, hogy mindenkit lelőttek, kivégeztek, családját kiirtották, tehát csupa ilyen jellegű dolog volt. És hogy valahogy nem tudom, azért ez az alkati pesszimizmus, ez megvan sajnálatos módon Magyarországon, hogy kicsit félünk is a saját egykori sikereinktől, meg úgy nem is tudunk vele mit kezdeni, hogyha kapunk rá elegendő pénzt. Hát más nem mondjuk, hogy a Széchenyi film is ennek egy ilyen tipikus példája, hogyha valaki nem ismeri Széchenyi István életét, akkor semmit nem tud kezdeni magával a filmmel. Most ott a ilyen hamisságokról és egyebekről vége, egyebek azokról ne is beszéljünk.
De közben meg, hogyha ha szabad a saját szuperipámmal élnem megint, akkor ez a 48-as pályázat megint azt mutatja meg, hogy ha alulról építkezik, és nem állami sugalmazásra, akkor megint csak nem az van, hogy nem mutassuk meg Petőfit a nagy hőst, hanem akkor ezek a csónakon Szerbiában történetek ennek.
Nagyon széles körökbe elterjedt az a meggyőződés, hogy a magyar történelem kudarcok és szomorú események sorozata. Ahelyett, hogy azt mutatnánk be, vagy arra hívnám fel a figyelmet, hogy Mohácsik egy középhatalom itt Közép-Európába, viszont a török a leggyorsabban innen tűnik el a 17. században, fantasztikus véletlenek következtében a leggyorsabban felszabadul Magyarország a töröktől, és ahogy Katus László történész professzor fogalmazott, Rákóczi után egy 200 éves reformkorszak következik tulajdonképpen, 20. század elején pedig magyar atomtudósokat küldünk az Egyesült Államokba, hát így is be lehetne mutatni a magyar történelmet.
Bár azok az atomtudósok inkább szöktek, mint maguktól mentek.
Így van, de mégis volt egy olyan oktatási rendszer Magyarországon, amely igen, ilyeneket termelt ki. Bocsánat.
Az igaz viszont.
És hogyha megismerkedünk más országok történetében, mondjuk Lengyelországéval, csak a legközelebbieket mondjam, azt mondjuk, hogy Magyarország nagyon sok mindent megúszott.
Igen, ez igaz.
És akkor nem beszélek még az orosz, a kínai és egyéb ilyen szörnyű történelmekről.
Hogyha csináljuk egy ilyen gyors körkérdést, hogy a történészek kiről szeretnének történelmi filmet látni magyar történelemben, és a filmesek meg kiről szeretnének csinálni, hogyha az lenne, hogy meg lenne ehhez minden feltétel, és nem lenne semmilyen megkötés.
Savoyai Jenő, aki egy lenézett személyiség a francia arisztokráciának, a király még katonának sem szánja, hanem papi pályát akar neki adni, és ott hagyja Franciaországot, ott hagyja a napkirály udvarát, eljön a sokak által lenézett Lipót császárhoz, aki apaian bánik vele, beilleszkedik ebbe a nemzetközi arisztokrácia soraiba, fantasztikus csatákba vesz részt Bécs felszabadításától az emtai ütközetig, és így tovább. Később vezető szerep lesz a Rákóczi szabadságharc békés lezárásában, nagy lelkű lezárásában, és hát úgy hal meg, hogy egy életképes birodalom létrehozásában jelentős szerepe volt, még a fiatal Mária Teréziát is megismerje a végén, és úgy látja, hogy minden rendben van, mert egy megfelelő kezekbe kerül a birodalom. Én ilyen filmet készítenék.
És még ugye hatalmas elégtételként a francia király hadseregét is legyőzi.
Így van, egy csomószor.
Hát én mindjárt hármat mondanék, vagy lagosan, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy mindegyikről kellene. Három olyan aradi vértanú van, akinek szerintem nagyon érdekes ebből a szempontból a pályafutása. Az egyik a Pöltenbergernő, aki ugye úgy kerül Magyarországra, hogy nem is akar idejönni, és 48 októberében majdnem kirúgják a hadseregből, és ehhez képest ő lesz az, aki október 6-án elsőként lép a Bitófa alá. A másik a Leiningen-Westerburg Károly, akit ugye az köt Magyarországhoz, hogy a felesége az magyar, és közben az egész családja a túloldalon harcol, és a harmadik az pedig Damjanich János, aki ugye szerb apja és szerb anyja ellenére hát nála lelkesebb magyart keveset lehetett mutatni, és ugye a forradalom elején mindjárt van egy személyes konfliktus a Hajnó akkor még csak altábornaggyal, amit mind a ketten nagyon jól megjegyeznek. Tehát ez egy nagyon szép keretet adhatna ennek a történetek. Természetesen Görgeit is szívesen venném, de azt már az előbb lelőtte. Tehát
azért nem győztem meg, hogy te az optimista filmkészítésnek a híve vagy.
Heroikus, igen. De hogy akkor mondjak egy optimistát, korábbi korszakokból szerintem nagyon érdekes lenne egy Bocskai István. Tehát aki ugye a erdélyi törökpárt felszámolójából gyakorlatilag az önálló Erdély ismét megteremtőjévé válik, és hát ugye egy ilyen teljes váltás következik be az életében, és ugyanakkor hát egy máig jó emlékezetű személyiség a magyar történelemben.
Én itt pánikszerűen pörgettem az évszázadokat magamba, de ilyen nagyobb névhez semmiképp sem mernék így hozzányúlni, ha csak nem mondjuk valami módon muszáj, és akkor nagyon beleásnám magam, és próbálnék fogást találni rajta valamilyen szinten, vagy a gyengesége, vagy az árnyoldala, vagy a... De nem azért, mert kekec vagyok, meg negatív, meg ilyesmi, hanem mert pontosan drámát keresek, meg ellentmondást keresek, meg 3D-t keresek. De van egy fél megoldásom, van ilyen fél irodalmi megoldás, óriási hatással volt rám mostanában Radnóti Miklós négy Armati Fanni naplója. 38-tól 44-ig talán, és olyan gyönyörű párhuzamos portrét lehetne csinálni róluk, hogy különösen a vége felé, amikor Radnótit már elviszik, és hogy mi történik Pesten, és az Pest ostroma, 45 legeleje, hogy átjutni, Fanninak átjutni Budáról Pestre, az 10 nap volt. És a néhány utcán át. Tehát olyan, mint egy zombi apokalipszis. Még annál is sokkal rosszabb. Szóval nagyon borzasztó érdekes az az írás.
Én most például elkezdtem foglalkozni Pulitzer József életével. Mert valami rejtélyes oknál fogva hiába az egyik legismertebb brandszerű magyar származású név a világban, nem nagyon készült igazából olyan film róla, ami úgy tényleg ezt a... Hát én 18 életet élt le az ember körülbelül a saját maga egy életében.
Úgy róla se lehet egy heroikus filmet
csinálni. Heroikus, hát nem, de hát tulajdonképpen a Citizen Kane, az Aranypolgár, az egy kicsit egy ilyen mashup a William Randolph Hearst és a Pulitzer életéből, de inkább a Hearsthez szokták ugye kötni, mint a Mank című nemrég történt filmben is ugye oda kapcsolódik, de a Pulitzer is eléggé ott van, és hát igen, az élete végére egy vak remete, aki egy hatalmas birodalom béna ura, aki nem is mozdul ki, és rettenetes dolgokon van túl, és még akkor is felveszi a kesztyűt a Hearst-tel egyébként az élete végén, de hát közben meg ő a makói zsidó gyerek, aki fölkerül Pestre, kap egy rettenetesen jó oktatást, majd az egész család tönkre megy, és 15 évesen ott áll, hogy gyakorlatilag nincs más választása, hogy valami normális életet tudjon élni, mint hogy elmegy Németországon keresztül Amerikába, és beáll az amerikai szabadságharcba harcolni, úgyhogy egy kukkot nem tudom, harcolni úgy, hogy egy kukkot nem beszél angolul még akkor, és így lesz a legnagyobb sajtómágnás, aztán szépen sorban fantasztikus élettörténet. Egy nagyon-nagyon nem egyértelműen jó és hősies emberről. Ezek szerintem így az érdekes dolgok, úgyhogy most például ez is az egyik dolog, amin agyalunk egy amerikai íróval.
De biztos vagyok benne, hogy lenne olyan magyar szakember, aki meg tudná csinálni csak pozitívan és hősiesen. Megoldanák a feladatot, ha muszáj rendben.
Igen, ha valaki ad egy ilyen feladatot, de hát ez most megint visszamegyek a Casablancához, tehát hogy ez olyan furcsa, hogy miért gondoljuk most azt, hogy még mindig egy, ma úgy látjuk a történelmet, hogy tudom, ahogy a jó és rossz harcát a Casablanca bemutatja, ezzel körülbelül mi innen Magyarországon most így egyetértünk, ezért nem háborodunk föl rajta, de hát nyilván mondjuk egy német néző, vagy pláne egy akkori német néző nem feltétlenül értett volna egyet ezzel a világképpel, meg megint más kérdés, hogy a francia kollaborációról és ellenállásról milyen teljesen hamis képet fest ez a film, de hogy ott is ugye ki volt adva a feladat amerikai propaganda gépezet részéről, hogy ezt a filmet meg kell csinálni, és mellesleg Michael Curtis és a saját családi és egyéb vonatkozásai miatt abszolút hitt benne, és az írók is hittek benne, és ott nem volt kérdés, hogy ezt a feladatot, ezt szuper jól megcsináljuk, és lett is belőle egy baromi jó film. Úgyhogy tényleg lehet ilyenből is egy jót csinálni. Csak adjon valaki egy ilyen feladatot, és nézzük meg, hogy sikerül-e.
Ja. Hát ez nagyjából tökéletes végszó szerintem.
Igen, igen.
A kérések elhangzottak. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és a véleményeiteket is.
Mi is köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen a meghívást.